Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 85. epizódja, pontosan 39 évvel azután, hogy Gaylord Perryt kiállították, mert össze-vissza vazadűnezte és köpködte a baseball labdát. Mostanában ez még mindig is sú, hogy miket kennek a labdára. Marci, te kennél-e taknyot?
Baseball labdára?
Persze.
Nem tudom, ezzel még nem gondolkoztam. Az miért jó nekem?
Nem tudom.
De akkor mire kennél, ha baseball labdára nem?
Igen. Hát mert akkor másként repül a labda, hogyha rákensz valamit.
De jobban?
Másként
érdekesebben.
Repül. Kiszámíthatatlanabbul.
Hát akkor biztos kennék rá.
Na, hát akkor téged is kizárnálak, mint Gaylord Perryt.
Akkor...
Na, szia Marci, gyors kérdés hozzád, mit fogsz ma énekelni az adás végén?
Sziasztok, nem tudom, hát igazából nem sikerült megállapodni ebben, legalábbis én a Twitteren nem láttam.
Nem kellenek azok a mudumák.
Figyelj. Nem láttam egyértelmű szavazás és annak eredményét, úgyhogy nem tudom.
Nem ez volt a kérdés.
Így van, meg milyen szavazást akarsz? Tehát tényleg, mondtam, hogy előválasztást akarsz?
Mondtam, hogy szavazzák meg.
Most még egy pár napig lehet népszavazni, nem? Vagy hogy van ez most?
Valami elindul most.
Én nem tudom. Na mindegy. Hát majd mondjátok meg, és akkor valamit.
Jó, hát akkor ebből
valami... Ha nagyon muszáj.
Hosszián lesz. Na, szia Marci, szia Máté, hogy vagy Máté?
Szia, jól vagyok. Kiváltom a Marcit egy reppel.
Jó,
oké. Okay. Mert két héttel ezelőtt megbeszéltük, hogy én majd a büntetésemet végrehajtom az olimpia miatt, mert nyertek az amerikaiak, és azt találtam ki, az volt a feladatom, hogy találjak ki valamit, és múlt héten elsúnyogtam, vagy elfelejtettem ezt nézőpont kérdése.
És akkor ugye, mi az a podcast vagyunk, tenni. Akik mindig megígérnek valamit, aztán nem teljesítjük.
De látod, én mégis jövök.
De nagyon rendes vagy.
És akkor arra gondoltam, hogy a padödő Várom a levelet című számából a Gangsta Zoli rebbetétjét elreppelem majd valamikor. És ez lesz a büntetésem.
Mindig van lejjebb. Adás végén meghallgatjuk.
Nem, nincs lejjebb. Barta Zoli is mondta, hogy szereti a padödöt. Úgyhogy
Barta Zoli mindig mindent szeret, úgyhogy üdvözöljük őt is. Hello Zoli, hogy vagy? Felébredtél már?
Hello, jó, már többször.
És hétvégén miket csináltál? Vagy mit nem, inkább
azt kérdezem. Felment a hegyekbe.
Kézilabdákat, focit, vagy igen, egy focit, meg strandröplabdát.
Melyik volt a legjobb?
Hát igazából az újdonság miatt a tegnapi Napoli-Venécia az jó volt, de a kézilabdák is jók voltak, a strandröplabda meg ilyen utójáték volt tegnap éjszaka. Levezetés.
Milyen volt ez a nagyváradi torna, ahol tudom, hogy több nézőt összezavartál azzal, hogy, vagyis hát nem te, hogy...
Bánya.
A nagy bánya játszott Nagyváradon.
Igen.
Nem?
De Nagybánya is játszott Nagyváradon. Hogy mivel zavartam összekit?
Semmi, láttam üzeneteket, hogy miért most mondod állandóan azt, hogy Nagyváradon van a torna, amikor ki van írva, hogy Nagybánya.
Ilyeneket írtad?
Igen.
Hát azért, mert Nagyváradon játszott a Nagybánya többek között. Figyelj, jó volt, 4 meccs, kifejezetten jó volt a Ferencváros, az új irányítóval, meg úgy végre jó volt kézilabdát közvetíteni 2 nap alatt 5-öt. De jó, meg jó volt látni, mondom, a Fradit, ahogyan a Bukarestet is megverte, meg jó, jól nézett ki az egész.
Melyik csapatot látod most jobban egybe, a Győrt vagy a Fradit?
Hát ez nem lehet meg. Ebben a pillanatban a Fradit természetesen, de hát a győriek voltak 11-en, úgyhogy az első felkészülési meccsük volt, azért a Fradi itthon maradt játékosai az MTK-val közösen edzettek, meccseket játszottak, és azok a játékosai a Győrnek, akik érdekeltek voltak a legjobb 4-ben az olimpián, nem is voltak még a keretben, tehát ezzel most nagyon kár lenne ezzel kapcsolatban bármit mondani.
De az a lényeg, hogy láttad őket, és tetszettek. Na Ádám, téged azért hagytalak a végére, mert neked lesz szerintem a leghosszabb történeted arról, hogy mit csináltál a hétvégén. Hello!
Én gyorsan röviden össze tudom foglalni, mert pénteken baseballt, hétvégén ugye főleg VTCR-t, meg egy jó olasz bajnoki meccset még.
Na, a VTCR helyi dolgairól légy szíves, mesélj, mert tavaly emlékszem, hogy amikor kim voltatok a Hungaroringen, akkor azért tényleg élményekben dúsan értetek vissza.
Már ez egyáltalán értelmes mondat volt. Nagyon intenzív volt az egész, meg mindig az volt az érzésünk, tavaly is ezt mondtuk ugye Andrissal, hogy abszolút tévésnek éreztük magunkat ezen a hétvégén, és most is ez volt tényleg a helyzet. Szombaton egy kicsit nehézkesebb volt a dolog, mert ugye mindössze ketten voltunk ott a helyszíni stúdióban, és akkor igazából egyszerre voltunk mind a ketten műsorvezetők, meg kommentátorok, meg nem tudom, szaknemértők, vagy valami ilyesmi, meg közben riporterek is, meg szerkesztők, meg nem tudom mi minden még, de nagyon jó volt. Tehát eleve az, hogy tényleg ott vagyunk, és csak ki kell nyújtani a kezünket kis túlzással, hogy találjunk egy autóversenyzőt, aki éppen szívesen beszél nekünk valamiről. Felmehettünk ugye aztán itt a versenynapon már a Rajtrácsra, tényleg olyan műsort csinálhattunk, ami abszolút hasonlította arra, amit bármelyik nagy nemzetközi sportcsatorna csinálna mondjuk egy ilyen eseményen. Tényleg Mihelis Norbit ott a Rajtrácson kérdezgette még Andris ugye mind a két versenyt megelőzően. Be tudtunk menni az engős boxba, amikor Rob Huffnak az autója összetörött ugye az első futam után, és kifaggathattuk a nagyon optimista szerelőket azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a második versenyen, és hogy milyen könnyedén meg fogják ezt javítani. Ezt a szegény Huff valami 10 másodperccel maradt le arról, hogy végül is felállhasson a pole pozícióba. Tehát egyáltalán ez már tényleg ugye elért egy pole pozíciót az időmérőn az engős csapat. Huffival is azonnal tudtunk gyakorlatilag interjút csinálni ott az időmérő után. Hát az egész szuper volt tényleg. Nagyon intenzív, nagyon melós, tehát pont azt számolgatok, hogy tegnap 11:30-tól azt hiszem 6:45-ig voltunk adásban, körülbelül egyfolytában csak reklámokkal megszakítva a Hungaroringen. Úgyhogy nagyon kiadós, nagyon tartalmas, nagyon mozgalmas, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
És milyen volt a verseny?
A verseny, az első verseny az kifejezetten jó volt, meg mozgalmas, meg érdekes, még egészen az utolsó pillanatokig, a második a sajnos azért már kevésbé volt érdekes, meg nyilván fájdalmas is magyar szempontból, mert ugye Norbit az első kanyarban pörgették ki, hiába rajtolt a harmadik pozícióból, aztán Girolami kapott ért egy 5 másodperces büntetés, de nyilván azzal már mi egyáltalán nem voltunk beljebb, azért az a verseny az kevésbé volt érdekes, aztán utána jött még nekünk ugye az elektromos bajnokságnak a futamai, meg nem tudnak igazából nem érdekesek lenni, mert ugye rövid, kevés versenyzővel, de közben meg ugye nagyon komoly teljesítménnyel. Ott is voltak érdekes pillanatok, Szegény Nagy Dani ugye rommá törte a Seatjának az elejét a saját szuperdöntőjében. Nagyon jó volt az is egyébként, úgyhogy abszolút tartalmas volt ez a része is a hétvégének.
Most, hogy Attila elment nyaralni, és így nem tud visszaszólni, gyorsan megkérdezném, hogy el tudsz intézni egy olyat, hogy Attila mehessen egy VTCR autóval egy kört a Hungaroringen?
VTC-re autóval szerintem nehézkes, de valamilyen autóval csak be tudjuk ültetni. Voltak ilyen VIP autózások egyébként tegnap.
Hát ő VIP, neki az kell. Ő VIP, neki az kell.
Na, tessék. Kis Norbi ment tegnap egy BMW-vel, azt hiszem talán több kört is a pályán, többek között. Tehát voltak ilyenek, meg vannak ilyenek. Szerintem ezt össze tudjuk hozni.
Mert nagyon várnám.
Én a Pure autóban nézném meg egyébként a 500 kW-os teljesítménynél.
Igen, ebben az a szép, hogy azok az autók, tehát gyakorlatilag az 500 kW az majdnem 700 lóerő. Annak azért van lendülete, amikor megindul.
Hát én még a női mezőnyben is megnézném Attilát. Kicsit azért hiányzik. Szia Attila, remélem jól nyaralsz.
Szerintem nincs nála olyan eszköz, ahol meg tudna minket most hallgatni.
Micsoda?
Minden eszköz van nála, mindig. Maximum nem tudja bekapcsolni. Na jó, nem bántjuk Attilát, mert nincs itt. Majd akkor bántjuk, amikor itt van.
Alig várja, hogy visszatérjen.
Én is erre gondolok. Na, múlt héten elindult a Bajnokok Ligája selejtező körének utolsó köre, ahol a Ferencváros Svájcban lépett pályára a Young Boys vendégeként, és végül is egész szoros mérkőzésen szenvedett vereséget, tehát bőven van esély a visszavágón. Most azért így mondjuk a 3-2-nél volt az a pillanat, amikor elkezdtem sajnálni azt, hogy pont most törlik el az idegenben lőtt gólokat, amikor sikerül idegenbe kettőt lőni. Hogy láttátok ezt a meccset?
Ebben a meccsben azért az is érdekes volt, hogy a Fradi azért ugye gyakorlatilag másfél fél időt játszott emberelőnyben, aztán ehhez képest meg ezt sikerült kihozni belőle. Ezzel együtt is tényleg azt értékelni kell nyilvánvalóan, hogy idegenben azért lehoztak így egy meccset, az eredmény az nem rossz, de az az igazán kellemetlen benne, és abszolút egyetértettem Rudival, amikor ezt mondta itt a pénteki csillagok közöttben a stúdióban nálunk is, hogy a Fradinak azért ugye itt a sikeres nemzetközi kupaselejtezői során nem nagyon fordult elő, hogy mennie kellett volna az eredmény után, és azért nem is nagyon állt jól feltétlenül ennek a csapatnak, amikor ilyen helyzetbe került. Kicsit most is ez volt a helyzet, ugye még emberelőnyben is Svájcban, és nem tudott belőle igazán jól kijönni a csapat. Úgyhogy ez lesz az igazán érdekes kérdés ennek a visszavágónak majd, hogy ezzel a helyzettel tudnak-e kezdeni bármit, nagyon kíváncsi leszek rá.
Nekem... abból a szempontból tök jó, meg kényelmes a szituáció, hogy így, hogy nem kell számolgatni, mert akkor most kapott gól, meg idegenben lőtt, meg kell verni a Young Boys-t, aztán lesz, ami lesz, hogyha egy góllal, akkor hosszabbítás, ha többel, akkor megvan a csoportkör. Csak tényleg lehet egy picit sajnálni azért ezt az első meccset, mert ebben sokkal több lehetett volna. Ráadásul szerintem még a végén is bőven benne volt az egyenlítés, és azért ez szerintem egy rohadt jó meccs volt. Persze soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna akkor, hogyha itt nincsen kiállítás az elején.
Nekem egyébként az volt a szembetűnő, illetve az ugrott be, hogy itt azért az elmúlt 1-2-3 évben, amikor a Fradi selejtezett, és ugye sikeresen selejtezett európai kupákba, akkor azért többször került szembe olyan csapattal, aki, vagy amely papíron erősebb a Fradinál. És nagyon érdekes volt, hogy eddig mindig borítani tudták a papírformát. Most gondolok itt akár a Celticre, Slavia Prága, mit tudom én ki, Dinamo, Zágráb, több ilyen eset is volt, és nekem most a Young Boys, akik nem tudom igazából megítélni, hogy most ők milyen szintet képviselnek papíron a Fradihoz képest, talán egy hangyányival erősebbek, de olyan sokkal talán nem. És én most azt éreztem, hogy a Fradi egy gyengébb csapat. Tehát a játék képe nekem azt mutatta, hogy a Fradi egy gyengébb csapat. És az a kérdés szerintem, hogy megint tud-e valami olyat előhúzni a Fradi majd, amivel ezt föl tudja borítani. Tehát nekem a Young Boys sebességben több, pontosabb, és egyébként meg összességében, ahogy kezelni tudták azt a helyzetet, hogy emberhátrányba kerültek a meccsnek egy ilyen korai szakaszában, az nagyon komoly volt, és a Fradi meg egyébként szerintem nem játszott különösebben jól, ők ennél tudnak jobban játszani, főleg védekezésben. Úgyhogy...
Nekem ez a... Bocsánat.
Mondjad.
Nem csak nekem ez az érzésem, hogy a Ferencváros gyengébb, mint az ellenfele, nekem erősebb volt a Szlávia ellen, meg szerintem a felsorolt csapatok közül összességében jelenleg
biztos is.
Messze a Szlávia a legerősebb, akár a Celticrel, akár a Dinamóval, még a tavalyi évekből összehasonlítva, de ott meg megvolt az a célfoci, és szerintem a Szláviát máshogy nem lehetett kiejteni a Ferencvárosnak, mint ezzel a játékkal, amit mutatott.
Szerintem ez abszolút így van, de én azt gondolom, hogy szerintem a Young Boys ellen is valami hasonlót kéne, kellett volna, most már nem lehet persze ezt, most már menni kell, talán azt mérték föl szerintem egy picit rosszul, de nem tudom, hogy ez tudatos volt-e, valószínűleg én nem, hogy lehet, hogy ugyanaz a célfutball az eredményre vezetőbb még egy Young Boys ellen is, mint hogyha kard ki kard megpróbálják játékban megverni őket, mert hogy szerintem a Young Boys is egy kicsit erősebb csapat a Fradinál. De ez...
Valószínűleg ez volt egyébként szerintem a terv. Az akkor borulhatott minden szerintem, amikor emberelőnybe került a Fradi.
Lehet, hogy ott egy kicsit elvitte őket, igen, a hév. Azt el tudom képzelni. Hát még a vezetést is szereztek, ez nem tartott sokáig persze, de igen.
Na jó, de
hát inkább az borult, hogy emberelőnybe került a Fradi, és ők nem arra voltak felkészülve, hogy majd többet birtokolnak labdát, többet támadnak, dominálhatnak. Szerintem ez okozhatott esetleg adott esetben némi zavart.
Meg azt, hogy tényleg szokatlan a szituáció olyan szempontból, hogy tehát nyilvánvalóan nem erre készültek egyrészt ezzel a meccsen. Ez simán okozhatott tényleg úgy zavart, hogy abból a ritmusból kerültek ki. Egy egészen más helyzet az, amikor te tényleg tudod, hogy háttal a saját kapudnak, bekelni kell, nem tudom, 10 méteren az egész csapat együtt védekezve, és más az, amikor meg kicsit tudod, ilyen lehet, hogy nyugodtabb vagy, és nem erre számított el egész egyszerűen a meccs előtt. És bármilyen furán is hangozik, szerintem igen, tehát ez is tud zavart okozni valószínűleg.
Én arra leszek egyébként kíváncsi, hogy azért itt a grupamában pokol lesz. Az biztos. Ugye telt ház és őrület lesz, az mekkora pluszt fog adni a Fradinak, és arra leszek kíváncsi, hogy 11-11 ellen tulajdonképpen úgy néz ki ez a két csapat egymás ellen. Tehát, hogy a Young Boys ugyanazt ki tudja tenni a pályára, mint a múlt héten, plusz egy emberre, akkor szerintem csak a csoda segíthet, ha nem, akkor lehet bármi, akkor meg lehet őket verni egyel kettővel.
Igen, bocsánat, azért is gondolom ezt, amiről beszéltünk az előbb, hogy valamiféle zavart okozhatod, hogyha megnézed a Young Boys-nak a góljait, tehát gyakorlatilag a egy kivételével, amit a 16-oson kívülről születtek, és az egy is mondjuk egy fél méterrel a 16-oson belülről. Tehát nem feltétlen olyan gólok ezek, amiket mondjuk a Fradi kapni szokott, és talán egy kevésbé vagy fokkal kevésbé vették komolyan ezeket a szituációkat, nem is tudom, hogy lehet ilyet mondani ezzel kapcsolatban. Tehát
hát ez
a atipikus volt ez a része is nagyon.
A kevésbé vették komolyan, az leginkább a harmadik gólra igaz, amikor az ember kb. Érintés meg közelség nélkül futott 30 métert, mielőtt elrúgta a labdát. Tehát az olyan volt, mintha a védekezés mint olyan nem létezne.
A szürreális volt nekem, az nagyon furcsa volt. Ott edzőként nem tudom, hogy azt így hogy élte meg a Stöger, de hogy ott hogy nem rúgta föl valaki, úgy istenesen mondjuk 35 méterre a kaputól a játékos.
Csak a sportszerűség számít, tudjuk.
Jó, hát akkor hogy nem szerelte le?
Ott volt valaki, aki megpróbálta, de ő elesett.
Ne, szerintem gyakorlatilag érint, tényleg két méterről így nézték végig, hogy begyalogolt vele 17-re, és aztán kilőtte a hosszút. Nagyon furcsa volt.
Igen, a gólok furák voltak, az első az ugye megpattant, de olyan van. A másodikat azt meg az olyan, hogy azt így elsült a kapanyér alapon, azt úgy beverte, hogy azt az égvilágon senki nem védte volna ki.
Igen, ez a rohadt nagy gólok meccse volt.
Igen. Bár mondjuk...
Boli nem sokat szarozott.
Nem. Főleg az elsőnél.
Igen, de mondjuk az elsőnél azért nagyon vidám ajándékot kapott. Az olyan volt, mintha én lettem volna a védő.
Igen, de azt még ott azért szerintem sok játékos lett volna, aki leveszi, állítgatja, stb. Vagy fogja, és kapásból kirúgja a stadionból. Ő megoldotta.
Igen, a második gólja se volt kutya. Mennyire vagytok varosok eredetileg, és mennyire maradtatok varosok ezután a meccs után, gondolok itt a Fradi kihagyott büntetője után, ugye sikerült végül is begyömöszölni a labdát a védőnek, de aztán amiatt... nem adták meg a gólt, mert valaki a 11-es rúgáskor korán belépett a 16-oson belülre, amit szerintem kb. 100-ból egyszer fújtak vissza annak idején, amikor még nem volt VAR.
Azért ne szígyük szerintem a VAR-t, hogy betartatsz.
Nem, abszolút nem.
Én ilyen esetekben abszolút VAR-párti vagyok, mert ez jó, tehát hogy ez egy szabály, és ez jó, hogy ezt kiszúrja a VAR. Én azért nem szeretem a VAR-t, amikor olyan gólokat vesznek el, mint tegnap például a Cristiano Ronaldo győztes gólja. Tehát amikor, ami a klasszikus értelemben vett egy vonal, ami a VAR idejéig nem volt soha les, mert nem egy jogosulatlan előnyszerzés, semmi. 3 centi, nincs.
Tudod, milyen nagyon érdekes, ez többekkel volt vitám már itt a hétvége folyamán, hogy igazából itt ugye arról van szó, hogy ha megnézed, valóban ugye itt millimétereken múló dolgokról van szó, belógott Ronaldónak egy testrésze, amivel érvényesen lehet gólt szerezni, ugye jelesül a válla. Erre igen. Mondták azt, hogy például már ugye a Premier League-ben, hogy majd vastagabb vonalakat használnak, hogy ilyen apró dolgokon nem újjon valami. Ez tipikusan annak a helyzet, amikor a szabályokat szó szerint értelmezi tulajdonképpen egy számítógép, és amikor ezt látod, akkor már ugye a bíró sem tudja azt mondani, hogy ezt nem fújja le lesnek, mert akkor látja, ott valóban odahúzták neki a vonalakat, elméletileg ugye ez tévedhetetlen. Tehát itt ez a faramúci helyzet áll fenn, hogyha azt szeretnénk, hogy a bírók tévedhetetlenek legyenek, akkor ezek a dolgok is ki fognak jönni egy idő előtt. Megint az a kérdés, hogy akkor mit akarunk, hogy mi legyen a tűrés határ ezzel kapcsolatban, és akkor itt is nagyon nehéz azt mondani, hogy nem tudom, 1 milliméter, 1 centiméter, 10 centiméter, ha megnézed, ott volt a bizonyíték arra, hogy Ronaldo lesen volt.
Persze, ez abszolút így van, csak ez szerintem itt szabálymódosításra ért kiállt ez a dolog, tehát meg kéne határozni, hogy mi az egy vonal kategóriája. És azt nehéz egyébként tényleg, hogy most akkor minek kell belógnia, és meddig ahhoz, hogy ez már les legyen, és mi az, ami még nem les, de szerintem ez így, és hát hány ilyen eset volt a VAR óta, amikor tényleg ilyen milliméterek.
De ott igazából tényleg engem az érdekelne, ha a Juve drukkereket megértem, hogy azért panaszkodok, mert elvettek tőlük egy gól, de közben meg, tehát ott van a bizonyíték arra, hogy szabálytalan volt, hiszen oké, valóban 0,5 milliméterrel, de bent volt a védők mögött egy olyan testrész, amivel szabályosan gólt lehet szerezni. Ugye így szól a szabály. Lehet módosítani a szabályon, aztán ez megint egy másik történet már akkor. Csak azért faramúci a dolog, mert egy csomóan ki vannak akadva, közben mire vagyunk kiakadva? Történt egy döntés, ami bizonyíthatóan jó döntés. Akkor meg miről beszélünk?
Nem, a szabályt jól alkalmazták, az nincs gond, persze.
Csak hozzá voltunk szokva, hogy igen, a bíró ezt nem látta, és ezekben a helyzetekben valószínűleg megadta volna a gólt, de akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy ez jó dolog most, bármennyire is furán hangzik itt a régi beidegződések miatt, de egyébként született megint egy jó ítélet.
Igen, de a régi beidegződéseknél meg pont erre lettél volna az, hogyha te így kapsz gólt, akkor meg te lettél volna a legjobban felháborodva.
Persze.
Hát ez szabálytalan, hát ilyes lesen volt. Tehát itt ez egy ilyen, tényleg egy ilyen kettős helyzet, és én is csak azt tudom mondani, hogy oké, ha jól dönt a VAR, akkor ez a jó. Tehát ez a szabály, ezt be kell tartani.
De szerintem, Zoli, mondjad, mert már
nagyon akarod. Én csak annyit szeretnék, hogy osztom mindhármutok véleményét. Engem a VAR-ban ugyanez, csak a lesz szituáció zavar, és persze azért van a VAR, hogy kizárja a hibázási lehetőséget. Én viszont, amit mégiscsak lehet, hogy egy lépés lenne vissza, de valamennyivel emészthetőbb, hogy születik a pályán egy döntés, mondjuk ennél a szituációnál. És akkor visszanézik a VAR-szobában, nincsen rajzolgatás, meg nincsen semmi, kapsz egy kimerevített képet, vagy két kameraállást, és ha te azt tudod arra mondani, hogy ez nem jó döntés volt, akkor megváltoztatjuk, ha viszont te azt látod, hogy itt nem mersz állást foglalni azzal kapcsolatban a kép alapján, hogy ez most les volt, vagy nem volt les, akkor maradjon az a döntés, ami a pályán született. De az, hogy most én ennek nem tudok annyira hinni egyébként ezeknek a milliméteres berajzolásoknak, de hogy amíg nincsenek a játékosok becsipezve, hogy ki hol tart a válla, a lábfeje, a mit tudom én.
De érted, akkor még a csúcs is lehetne játszani, hogy az egyiknek nem tudom a cipőnek az orrában de, van, igen. A másiknak meg nem tudom a
de én azt akarban. Még a Mátéra reagál, bocsánat, csak én azt akartam még mondani, ugye mondta a Máté, hogy a régi beidegződés szerint meg akkor lenne ideg, akkor meg a ugye az Udinese szurkolók lennének idegesek, hogy ilyen gólt kaptak, de én azt gondolom, hogy pont amit az Oli mondott, ha kirakják a képet vonalak nélkül, a kimerevített képet, akkor ez nem les. Tehát ezt nem mondod azt, hogy ez les volt. Én szerintem legalábbis. Tehát azt mondod, hogy ez egy vonal. Én szerintem régen erre nem. Régen nyilván akkor volt a balhé, amikor egy fél, mit tudom én, egy fél törzs, vagy valami, egy láb belógott effektíve, jól láthatóan, de amikor két ember egymás mögött áll, és az egyiknek a vállán a mez 3 centivel beljebb van, mint a másiknak, én szerintem azért nem balhéztunk régen. Vagy én nem tudom, már nehéz erre így visszagondolni, mert annyira régnek tűnik, de szerintem erre azt mondjuk, hogy...
Most meg, tehát itt valamilyen döntés született volna régen is a pályán.
Hát ez vagy egyértelműen lesz, szabály.
Most, szerintem ez döntés az volt a bíró részéről, hogy nem lesz. Akkor lett volna egy gól, és akkor mondjuk itt ebben az az érdekes, hogy nyilván kevesebb Udinese szurkoló van, ők kevésbé reklamáltak volna, bár mondjuk szurkolnak annyian a Juventus ellen Olaszországban szerintem, hogy azért lett volna abból is valamiféle.
Felvétel alapján sem tudnak ezzel reklamálni, mert nem fogják tudni azt mondani a nézők, akik látják az ismétlést, hogy már pedig ez lesz.
Én is, pontosan, nincsenek vonalak. Nem,
ez zavar az egész.
Én most, igen, én is ezt gondolom. Meg ezekkel a vonalakkal az a baj, hogy a kamera az csomószor nincsen tökéletesen jó szögben. Az, hogy hol állítják meg a képet.
Na de várjál, tehát itt most nem a kamera alapján, ezt nem vonalzóval húzza be valaki, hanem ezért egy számítógépes rendszer számolja.
Ezt értem, itt, de...
Ez pontosan ugyanaz a rendszer egyébként, ugye, ami alapján nem akarják, hogy a Sassuolo zöldben játszom majd. Érted? Tehát, hogy ki tudják számolni azt rendesen ott a pálya vonalait, meg a kamerák helyezkedése alapján, hogy ez pontosan hogy néz ki, meg hová kell tenni azokat a bizonyos vonalakat. Tehát nem arról van szó, mint amit láttuk a, nem tudom, a kínai varasszisztensnél, hogy a vonalzóját tette oda a monitor elé, és akkor úgy nézeget, hogy ez most lesz, volt-e vagy sem.
Nem tudom, de nekem erről mindig egy klasszikus eset jutott eszembe. A 2019 decemberében játszott a Premier League-ben a Tottenham a Norwich City-vel, és ott rúgott egy gyönyörű gólt a Norwich, kapott egy 60 méteres keresztlabdát a Pukki, átvette mellel, berúgta, tök mindegy. És az a lényeg, hogy ott varrozás volt, vonalaztak, és elvették a gólt. Körülbelül ugyanígy nézett ki, mint tegnap a Ronaldo szitúja, ennyivel lehetett előrébb vagy hátrébb, de ott a vonalakat annyira elmebeteg módon húzták be, majd megkeresem a képet, ráadásul egy olyan ponton állították meg a képet, amikor a labda már nem a passzoló játékos lábán volt, hanem egy fél méterrel előrébb. Tehát, hogy
az hiba, az egyértelmű hiba, érted, ott nincsen kérdés abban a pillanatban.
Igen, tehát, hogy ezek, és hát ez, nem tudom, én nekem ezek, ez ilyen meg, ilyen művé teszi a játékot, és szerintem értelmetlen egy kicsit.
Volt már olyan dolog, hogy varrozás után azt mondták, hogy a képek alapján nem tudnak döntést hozni?
Hát ilyenkor van az, hogy tovább engedik. Most pont tegnap például ebből a szempontból a Róma meccse is érdekes volt, ugye Drangovszkinak a kiállításával, hogy nem találtak, nem tudták azt mondani a képek alapján egyértelműen, hogy rossz döntést hozott volna a játékvezető, miközben egyébként a legtöbben azt mondják, meg ez volt aztán itt az újságírók reakció is már itt a mai nap folyamán, hogy azért nem biztos, hogy érdemes volt azért piros lapot adni a kapusnak.
Igen, mert ugye az NFL-ben úgy van, hogy megnézed a képeket, és hogyha nem találsz megdönthetetlen bizonyítékot, akkor a pályán hozott ítéletnek meg kell maradnia. Ez akkor jutott eszembe egyébként, amikor azt hiszem a Sheriff meccsen volt, majd az Oli megerősít, mert hát fantasztikusan kommentálta azt az összecsapást. Ott volt az, hogy a szünetben egyszer csak visszahozták, és ott nem csak a pályára felfestett sárga vonal volt, ami alapján szerintem szintén nem lehetett volna rendesen döntést hozni, hanem ilyen szaggatott vonalakat húztak az ember válláról, amit így rávetítettek a pályára, majd az alapján húztak egy vonalat, az már nekem ilyen nagyon-nagyon hajánál előrángatott dolog volt.
De ez mindenhol így van. Tehát így néz ki a VAR, hogy berajzolgatják szaggatottal azt a vonalat, ami a különbséget jelenti a les, meg a nem les között. Egyébként még egy fél gondolat a tegnapi kiállításban, mint a Fiorentina kiállítással kapcsolatban. Az megint egy olyan dolog, azonnal rántotta a zsebéből a játékvezető a pirosat. Csabi előtt el is mondta egyébként a közvetítésben, hogy ez a játékvezető, ez nagyon szeret szerepelni, meg szereti adni a lapokat, és most ez meg egy olyan piros lap, amit te visszanézhetsz, tehát ez nem fekete vagy fehér, hanem a játékvezető úgy látja, hogy volt-e még ott védő esetleg a kapu meg a játékos között, vagy nem? Tehát ez egy hülye, piros lap volt. Szerintem még félig meddig a rómaiak is szégyelték magukat, hogy ezért pirosat adott a játékvezető. Én legalábbis ezt láttam, és nem hiszem, hogy lett volna bármiféle reklamáció fővárosi részről, hogyha ez nem piros lap. Szerintem egy hülye piros lap volt.
Hát azért is volt hülye piros lap, mert az Ébrehem soha nem érte volna utal a labdát, amit megtolt a szöglet zászló irányába.
Ez tök mindegy.
Az számít, mert nem egyértelmű gól helyzetet.
Hát a kapus részéről is egy hülye piros lap volt.
Persze, de mindegy. Ezek olyan szituációk szerintem, amikor a VAR-ra adott esetben nincs is szükség.
De szerintem egyébként olyan szituációra, ahol a játékvezetőnek mérlegelési joga van, ott nem is szabad VAR-t használni.
Igen, csak az egyik ilyen szituáció, tehát a piros lapra is találták ki a VAR-t, csak a piros lapnak meg szerintem ez egy olyan várfaja volt ez a tegnapi, ami még egyszer nem fekete vagy fehér.
Egyébként az is nagyon érdekes, most pont az olasz bajnokságot, ahogy néztem, mert amíg nem nálunk volt, addig viszont ritkán néztem az olasz bajnokságot, hogy a Premier League-hez képest azért a legrosszabb módon ott használják egész Európában a Premier League-ben a VAR-t, mert ott iszonyatosan gyorsan akarnak döntést hozni. Az a törekvés, hogy ne lassítsa a játékot, ezért gyakorlatilag minden döntést úgy hoznak meg, hogy a bíró nem megy ki, nem nézi meg, és fél perc alatt. Emiatt egy csomó szabálytalanság, büntető gyanús eset, piros lap gyanús eset, stb. Fölött elsiklanak, nincs ítélet. Viszont Olaszországban meg nagyon-nagyon lassítja a játékot. Tehát ott meg 3 perceket áll a játék egy döntés meghozatala kapcsán, ráadásul nem is nagyon rakják ki a képet, tehát az is egy furcsa. Az egész olyan furcsa, hogy különböző bajnokságokban különböző módon használják, igazán szerintem sehol sem jól. Nincs ez még kitalálva olyan igazán szerintem.
De szerintem az olaszok mérsen, legalábbis nekem nem rémlik, hogy bármelyik játékvezető is kiment volna visszanézni.
Nem, ők sem mentek ki visszanézni, viszont ott a VAR szobában valószínűleg nagyon-nagyon alaposan átnézik, megrágják a dolgokat, és nagyon hosszú ideig áll a játék. Tehát a Premier League-ben ott viszont ilyen fél percekig állt maximum a játék, de 10-ből 4-szer szerintem nem is hoznak jó döntést, VAR-ral sem.
Majd a magyar bajnokságban megmutatják.
Nem tudom egyébként, mert szeretnél a témát ugrani, csak azt hadd mondjam már, hogy milyen iszonyat jó volt az első forduló, hogy mindennel együtt.
Abszolút.
Az olasz futball, én még nem akarnék az olasz futballra ugrani, mert én még visszatérnék neked a Sheriffhez.
De mit akarsz a Sheriffel?
Hát, hogy dicsérd meg őket.
Nagyon jók voltak.
Na, szerinted tovább jutnak?
Tovább. Szerintem még Zágrábban is nyernek.
Mert a Sasza kigyűjtött Szalai Tamás szerkesztő kollégánk, hogy azért a Dinamo Zágrábnek elég sok fordítása van, nem kell messzire menni egészen tavalyig.
Ez nem lesz. Ez nyilván más volt a hangulat Moldovában, illetve a Dnyeszter-menti köztársaságban, mint kapitól megtudtam, hogy Tiraspol valójában a Dnyeszter-menti el nem ismert köztársaság.
Volt már ott a kapi szerinted?
Nem ez a kérdés.
Nem, szerintem Tiraspolban nem volt. De tehát ez a csapat, ez rohadt jó volt. Én gyors azért szélsőkkel, azért 3-0-es előny, meg azért azt se felejtsük már el, hogy előtte a Crvena-Zvezdát verte ki 2 meccsen. Mondjuk ezt sajnálom, hogy nem jött össze egy Crvena-Zvezda Dinamo Zagreb meccs a Bajnokok Ligájáért, de szerintem ilyen 90-10 az esélyeknek a megoszlása nálam legalábbis ebben a pillanatban a Sheriff javára.
Szerintem a helyi rendőrség nem sajnálja ezt annyira.
Igen, ez egy békés kis rangadó lett volna.
Én azért szeretném, hogy a Sheriff bejusson, mert a vezetőedzőjük egyfelől, másfelől pedig a vezetőedzőjük az a tipikusan olyan valaki, aki folyamatosan 1000 fokon ég és csinálja a műsort az oldalvonal mellett. Tehát csak őt iszonyú szórakoztató.
Igen.
Na Zoli, ugorjunk az olasz futballra.
Jó, bár már nem tudom, az elmúlt fél órában nem arról beszéltünk.
Arról is, de a Marcinak még gyorsan elnézést kell kérnie.
Ja, De ja. Nincs itt Csabi. Hát, úgy nem,
baj,
nem
majd meghallgatja utólag.
Nem, csak...
Mi Ébrehem?
Aha, ugye múlt héten kérdezte Csabi, hogy Ébrehem jó játékos-e. Én azt mondtam, hogy szerintem mezőnyben nem. Ehhez képest elég gyorsan rámcáfolt. Két gyönyörű gólpasszal rohadt jól játszott, úgyhogy én szerintem, meg hát most megnéztük a Csabival, összesen volt 6 gólpassza valami 90 meccsen a Chelsea-ben, tehát tényleg nem ezt mutatta, de most lehet, hogy neki az olasz bajnokság jobban fekszik, vagy a Róma, nagyon jól játszott, úgyhogy...
A Chelsea-ben nem tudták használni érdemei szerint.
Valószínűleg ez...
Mourinho viszont kitalálta, hogy mire jó.
Na, de a nagyon jól játszott Ébrehem, nagyon jól érezte az, hogy kell beindulni, úgyhogy...
Mindig ennyi piros van az olasz labdarúgásban? Vagy az olasz bajnokságban? Mert most, ahogy ránéztem tegnap így a jegyzőkönyvekre, minden olyan volt, mintha valami boxmeccs is lett volna. Hol? Itt 2, ott 3.
Az én meccsemen volt egy ütés. Osimhen azért állították ki, a Napoli végzett el szögletet, és a Napoli csatára, miközben jött a labda, egyet lepofozott a Venécia belga játékosának, aztán meg is kapta a pirosat. De egyébként a gólokból sem szokott szerintem ennyi lenni. Tehát ez, mondom, ez az első forduló, túlságosan magasra került a léc, azt hiszem, de én, amit láttam, most még éjszaka, amikor hazajöttem, két-három mesnek az első fél óráját megnéztem, és valami irgalmatlan feszültség van mindenhol, vagy volt az első fordulóban. Tehát a játékosok, az edzők, a szurkolók nyilván ki voltak éhezve a dologra, ez a rengeteg piros lap, rengeteg gól, meg úgy élvezetes, jó foci, olyan igazi focit látott az ember, vagy legalábbis én így éreztem, de lehet, hogy csak hatással van rám az újdonság.
A gólok számával kapcsolatban csak azt szeretném elmondani, hogy én jöttem mindig Szaniszló Csabival, Csabinak avval, amikor jött, hogy ilyen-olyan rangadó lesz. Mondtam, hogy jó van, lesz egy jó 0-0, ő meg mindig csak avval oltott le, hogy évek óta az olasz bajnokság gólátlaga az egyik legmagasabb.
Engem is meglepett egyébként, ez igen.
Jó is volt.
Hétvégén folytatódott a Bundesliga is, vagy első forduló volt? Nem, ott ma második volt. Szoboszlai Dominik pedig 2 vágott gyorsan. Melyik volt a nagyobb gól? Az első vagy a második? Őszintén szólva, a másodikat, amikor először láttam, valami Twitteren, csak egy kis videóban, nem is láttam, hogy hol van a labda, meg azt néztem, hogy miért rúgja ilyen laposan, vagy alacsonyan, vagy nem tudom, de óriási gól volt az is.
Az első volt a nagyobb.
Az első, a másodikat az egy beadás volt. Senki nem ért bele.
Tényleg?
De jobban nézem,
hogy direkt is. Lőtte.
Direkt lőtte.
Dehogy lőtte direkt. Mármint, hogy úgy lőtte, hogy tehát nagyon jól lőtte, valaki beleér akkor gól, ha nem ér bele valaki, az is jó. Tehát ilyen értelemben, de az egy beadás volt.
Nem tudom, nekem emiatt, nekem ez egy ilyen igézi csibész gólnak tűnt. Tehát nem. Én azt úgy éreztem, hogy ez egy ilyen csibészes szabadrugás volt, nem. És azért gondoltam, biztos, hogy az a nagyobb.
Biztos, hogy beadni
akartam. Az elsőt is sorolhatjuk ebbe a kategóriába egyébként szerintem.
Hát szerintem az elsőt, azt te, hát azért...
Mármint a csibészes kategóriába, tehát az, hogy nem számított rá a kapus, úgy lőtte el olyan pillanatban. Hát, nagyon rendben volt.
Nekem az a lövés, tudom, hogy más volt a szituáció, meg a másik oldalról jött, maga a lövés, ahogyan kivitelezte Szoboszlai, nekem az olyan volt, mint Dzsuzságója Finnországban. Csak ballal, bal oldalról a hosszú alsóba, ez jobbal, jobb oldalról a hosszú alsóba, iszonyat jó lövés volt.
Nekem az első gólról az jutott eszembe, amit hát talán életemben egyik legnagyobb gólként raktam el, azt 1990-ben lőtte Andreas Brehme a hollandoknak, amikor egy ilyen lehetetlen helyről egyszer csak benyeste a hosszúba. Sajnos nincs itt Attila, hogy megdicsérjem.
Vagy kijavítsam.
Dehogy is! Na, még gyorsan menjünk vissza. A Fradi tovább jut-e vagy sem?
Az Európa Ligába. Szerintem baromi nehéz, ezt meg lehet csinálni egyébként, tehát nagyon kevesen fog mondani. Nehéz ezt a hosszabbításos szituációt feldolgozni, vagy hogy ezt hogy fogják megélni például a csapatok, ha egyáltalán sorra kerül persze, mert szerintem még másközben is lehet, hogy majd néhány játékosnak el kell gondolkodni, hogy oké, most hiába lehet, hogy vezetünk egy nullára, de egyébként nincsen idegen belőtt gól, meg ilyenek.
Igen, ez egy nagyon új szitu ebből a szempontból, hogy most tulajdonképpen 2-vel kell nyerni. Hogy biztos van, legyél, és van. Azért mondjuk ez a Young Boys ez nem úgy tűnik, mint amelyiknek úgy rúgsz 2-t, hogy nem kapsz egyet se tőle.
Hát ja.
Marci?
Lekaphatsz, de nincs azzal baj, hogyha mondom, szerintem itt egyetlen egy dologra kell fókuszálni, hogy a Fradi ezt a meccset megnyerje. Onnantól kell, szerintem azt is lehet, hogy aláírnak, hogy most aláírnak a 11-eseket, hogy jussunk el odáig. Itt nem számolgat, tényleg ezt a meccset meg kell nyerni, és én nem láttam annyira drámainak ezt az első meccset, mint Marci. Tehát én most azt mondanám ebben a pillanatban, hogy 60-40 a Young Boys-nak, de szerintem a Fradi ezt megcsinálja.
Én
a Fradi meg tudja csinálni, bocsánat, azt tegyük, hogy abszolút megvan a Fradiban minden hozzá, hogy ezt megcsinálja. Az első meccs az ebből a szempontból rosszul nézett ki, vagy az alapján kevésbé tud bizakodó lenni, de nem is kell ilyen nagyon lehajtott fejjel várni most ezt a meccset, vagy bármit. Tehát abszolút megvan minden esélye a Fradinak a továbbjutásra, baromi nehéz lesz. De hát ahhoz, hogy be is el egy európai kupába, meg a Bajnokok ligájába, nyilván valami baromi nehéz feladatokat kell teljesíteni, és ilyeneket bőven oldott már meg az utóbbi években a Fradi.
Az az érdekes egyébként, hogy tipikusan egy olyan eredmény szerintem ez, amit elért a Fradi, hogy előre azt mondtad volna, hogy hát azért 3-2-t játszani ott kint az nagyon nagy eredmény, de így igen, a meccs képe alapján nem annyira hízelgő ez a 3-2 így, de egyébként én is azt gondolom, hogy ez a Fradi teltház előtt, vagy teltházban, nem, teltház előtt, de teltház
előtt. Ez olyan volt, mint a én mondtam volna.
Igen, teltházban, tehát egy teltházas meccsen, oké, ez lesz a jó, egy teltházas meccsen szerintem ezt a Fradi megcsinálja.
De én egyébként, tehát én azt gondolom, hogy én viszonylag gyötrelmesnek láttam a kinti meccset, de nem gondolom azt, hogy a Fradi annál nem tud többet, tehát én nem ismernék jósolni. A Fradiban simán benne van az, hogy sokkal jobban játszik, mint kint, és akkor simán tovább is juthat. Ha nem játszik jobban, mint kint, és a Young Boys hozza azt, amit kint hozott, akkor ki fognak kapni, és ki fognak esni. Az szerintem egyértelmű. De az, hogy itt itthon játszanak, az, hogy nyilván máshol, nem a hozzáállása jó szó, nyilván hozzáállása rendben volt, más felfogással mennek ki, én azt gondolom, hogy simán megcsinálhatják, de változtatni kell a kinti dolgokon.
Állj hozzá pozitívan, de mondd azt, hogy ki fognak esni, mondd azt, hogy be fognak jutni az Európa Liga csoportkörbe.
Hát abszolút igen, tehát ez így van.
No, akkor szerintem mindegyen nagyon szurkolunk a Ferencvárosnak. Máté, nagyon keveset beszéltél mostanában, úgyhogy most akkor egy kicsit fölborítjuk az adásmenetet, és előre hozzuk azt, amiről majd sokat fogsz tudni beszélni. Ugyanis a Netflixen megjelent az Untold című sorozatban egy dokumentumfilm, amelyik a 2004-es hírhet Detroit Indiana verekedésről szól, a Malice at the Palace címmel. Ez a hely arról is híres, hogy mielőtt lerombolták volna, voltam ott.
Igen, David Cornell játszott ott, és megmutatta, hogy melyik volt az öltöző szekrénye, ugye?
Igen, és egyébként nagyon fura, ez nem számítottunk erre, de még Ben Wallace-szal, aki ennek a sztorinak az egyik főszereplője volt, vagy talán inkább mellékszereplője csak, vele is összefutottunk akkor pedig. Erre nem számítottunk egy kicsit sem.
És nem junozott a mondatai végén soha.
Jó, hát de hát az kell.
Jó.
Na milyen volt az a dokumentumfilm? Megkértem Marcit is, hogy nézze meg, mert róla tudtam, hogy neki nincsen semmilyen háttérinformációja erről a történetről, hogy neki mit mondott el. Én egy dolgot vártam el előtte, hogy akarok egy olyan storyline-t a végén, amikor Ron Artest elmeséli azt, hogy ő miért lett Metaverse Peace, és ez egyébként ezt meg is kaptam.
Akkor szerintem mondja előbb a Marci.
Jó, mondja előbb a Marci, gyorsan foglaljuk össze, 2004-ben Detroit Indiana alapszakasz meccs, ahol hát Ron Artest, aki sose ment a szomszédba, hogyha parasztkodásról volt szó, teljesen simán megnyert meccsen, feleslegesen szabálytalankodik, vagy túl durván szabálytalankodik Ben Wallace-szal, aki a szávon kéri, kisebb lögdösödés alakul ki, Ron Artest pedig úgy gondolja, hogy ezt úgy a legjobb feloldani, hogyha felfekszik a zsűri asztalra, miközben a többiek verekszenek miatta. Ekkor egy néző megdobja. Igen?
Nem, csak azt akartam mondani, hogy bocsánat, hogy úgy foglalja össze Marci, mint a felvétel előtt.
Ja, jó. Akkor most átveszem. Na, és akkor egy csávó feküdt az asztalon, amikor egy másik csávó megdobta őt egy sörös üveggel, ami miatt sörös pohárral, bocsánat, akkor egyébként egy csávó meg egy másik csávó felszaladt, és
ellenfelé a mellett, csávót. Mellett ültek, azt ne hagyd ki.
Jó, hát igen, egyszer néztem meg, és bár nagyon figyelmesen, de a nevek csak részben maradtak. Jó, meg. Ron Artest feküdt a zsűri asztalon,
jó,
igaz?
Így van, Ron Artest feküdt a zsűri asztalon, megdobta.
De a nézőtérről, aki megdobta, az csak csávó? Tehát mindegy, annak nincs neve.
Dehogy nem, Mr. Green.
Igen?
Nem nézted rendesen ezt a filmet. Azt hiszem Joe Greennek hívta.
De rendesen néztem, John. De nem maradtak John meg Green. A nevek. Na mindegy. Nekem...
Na várja, még azért fejezzük a történetet. Jó, tehát ekkor Ron Artest és két társa, Gerben O'Neill, és a harmadikra nem emlékszem, de valamilyen Jackson.
Steven Jackson
egyébként elképesztő csávó, tehát ő nekem nagyon szimpatikus lett ez alapján. Tehát,
hát akkor All the Smoke podcast.
Jó, na mindegy, ők felszaladnak, és hát
tömegverekedést kezdeményeznek a nézőtéren, ami aztán utána folytatódik, mert hát, ha most így ki kéne találnom, hogy ki volt az utóbbi évek legvisszataszítóbb embere, akit láttam filmekben, akkor az pont az a Detroit szurkoló csávó, aki lesétál a pályára, elkezd izmozni a teljesen felhevült Ron Artestnek, aztán csodálkozik, hogyha pofán vágják.
Abba az volt a vicces, vagy...
Na, tehát ezt a szitut dolgozza fel a dokumentumfilm. Nekem ilyen közepes volt a végeredménye, de ha nagyon szórakoztató dolgot akarsz, akkor fölmész a Letterboxdra, és a filmnek az oldalán elolvasod a Detroit szurkolók hozzászólásait, mert az igazán szórakoztatóvá teszi ezt az egészet. De egyébként hát egy szokásos amerikai minőségű, sokan megszólalnak benne, akiknek meg kell szólalniuk, és elég szépen körbejárják ezt a sztorit. Na Marci, neked mit mesélt el ez a sztori? Aztán mondjál a Máté is, amikor majd ám jutolja a mikrofonját.
Nem jutóva voltam, hanem lefagyott a netem. Ja? Most, de már egy úristen, nagyon rég. Nem tudom, hogy hol tartottunk.
Összefoglaltuk a sztorit nagyjából, illetve jó, azt mondtam, amiről ha eddig lemaradtál, akkor tényleg menj fel a Letterboxd oldalra, nézd meg ennek a filmnek az adatlapját, és olvasd el a Detroit szurkolók hozzászólásait, mert az nagyon extrát ad hozzá. Na Marci, meséld el nekem, meg nekünk, hogy mit mondott neked ez a film, hogy tetszett ez a mozi, aztán utána mondjál a Máté, hogy szerintem mennyi köze volt ennek a realitáshoz.
Hát ugye én ezt úgy ültem le megnézni, hogy előtte csak elolvastam a leírást, meg a Google-be beírtam, hogy miről szól, és akkor én arra számítottam, hogy ez egy ilyen jó színesen, szagosan megmutatja azt, hogy volt egy nagy tömegverekedés, és akkor az úgy nagyon jó lesz. Most ehhez képest leültem, és az első fél óra alapján, vagy fél óra után megkérdeztem, hogy most itt történik is valami? Tehát egy picit engem nekem az sok volt, hogy beszéltek rengetegen, mindenki bemutattak az összes, hát ez nyilván valaki olyannak, aki ekkor az NBA-t aktívan követte, biztos, hogy tök jó. Nekem kicsit sok volt ez a...
Téged zavart, hogy megágyaztak a történetnek, és bemutatták neked azt, hogy kik lesznek ennek a sztorinak a szereplői.
Hát igen, mert az, hogy megágyaztak és bemutatták, az nem baj, de nekem egy kicsit túl részletesen mutatták be. Mindegy, az én ízlésemnek egy kicsit sok volt. Hát, aki ezt úgy ül le megnézni, ahogy én ültem le, hogy nem is ismertem ezeket a szereplőket, különösebben föl se tudtam fogni már, hogy most akkor ki vagy te, miről beszélsz te, melyik... Tehát,
hát na. Pedig szerintem pont ennek a kategóriának lettek részletesen bemutatva.
De szerintem nem tudom, mindegy, nem összességében, és a másik érzésem meg az volt, hogy lehet, hogy ez egy amerikai dolog, vagy nem tudom, hogy ez az egész történet, ez mondjuk egy délszláv futballmeccsen, vagy egy görög futballmeccsen, vagy rengeteg helyen egy ilyen minden hétvégén történik nagyjából, vagy akkor legalábbis minden hétvégén történt kettő ilyen. Tehát, hogy volt egy tömegverekedés, nem tudom.
Tehát úgy, hogy ezzel oké, ez önmagában a tömegverekedés az nem sztori meg nabum, csak közben nyilván azt felejtjük ki ebből, hogy az Egyesült Államokban történt.
Igen.
Civilizáltnak gondolt
valószínűleg ez benne a különleges. Nem tudom, tehát nekem egy kicsit olyan volt, hogy úgy beleraktak egy sztorit valamiben, ami olyan nagy sztori nincsen, vagy nekem nem tűnt akkor a sztorinak, hogy most összeverekedtek. Hát jó, összeverekedtek. Nyilván az viszonylag ritka, hogy játékos nézőt ver, tehát én ezt értem. Nem volt rossz egyébként összességében, de azt hittem, hogy
lesz benne valami izgi.
Kicsit nem tudom, hogy valaki nagyon komoly sérüléseket szenvedett el, tehát hogy valami miatt ez a történet, ez ki van emelve az összes többi sportpályán történt atrocitásból, ami egyébként azért sajnos itt Európában legalábbis nem annyira ritka, de hát egyébként az Egyesült Államokban sem talán.
Tehát az neked smafú, hogy az NBA történetének legnagyobb eltiltásai jöttek, és ami miatt utána a dresszkódot vezettek be a játékosokba, és megpróbálták normálissá tenni.
Nem smafú, nem smafú.
Hát a dresszkód az nem emiatt jött.
Jó, hát az Iverson karja miatt jött.
Nem smafú, csak nem tudom, hogy egy Netflix dokumentumfilmet megér-e. Tehát,
nem meg.
Érdekes, tehát a Marcinak a szemszöge pontosan abból a szempontból érdekes, hogy mit jelent ez valaki számára, akinek mondjuk az NBA nem feltétlenül van ott a legkövetettebb ligái között, vagy nem hagyja meg önmagában ez a történet, és ilyen szempontból abszolút értem, amit ő mond, meg el is tudom fogadni.
Hát majd akkor innentől kezdve ez is egy rovat lesz.
Akartam, Én is pont ezt akartam mondani, hogy szerintem tök jó így a Marci véleménye. Tehát az a helyzet, hogy valahol én is osztom azt, amit ő mondott egyébként, hogy azért tehát Görögországban, a Panathinaikos csarnokban nem nagyon tudsz olimpiákos játékosként úgy leszaladni a pályáról a meccs végén, hogy ne repüljön legalább egy szék, meg egy csomó üdítő.
Ne kapjál egy speedballt.
Igen, tehát hogy ott nem tudod így megúszni, és tehát nem is csoda egyébként, hogy az amerikai játékosok, mikor átjönnek Európába, akkor azért mondjuk Athénban, meg Isztambulban, meg Belgrádban azért picit úgy megilletődnek az első hazai mérkőzés, vagy mikor először látogatod a valaki vendégként.
Játszott volna a New York Rangers Jászberényben egyszer.
Igen, de egyébként az tényleg?
Nem, játszott volna, hogy meglepődtem volna.
Nem.
A New York Rangers egyszer majdnem játszott a Budapest arénában, de inkább nem mondom meg, miért miatt
eszembe,
nem.
Hogy az arénában jött volna a Rangers, mondom, basszus, volt a rossz, hogy még a Jászberényre is elviszik utána.
Igen, és a IFA platóról nézhették volna a meccset.
Az mondjuk elég jó lett volna, de tehát azért igazából ez az egész itt az a kuriózum, és pont pár hónappal ezelőtt mi talán a rájátszás elején beszélgettünk már erről a podcastben, amikor a nézőket visszaengedték Amerikában, és mekkora felháborodás volt belőle, hogy popcornnal leöntötték a Westbrookot, meg ott még volt egy-kettő ilyen nézői atrocitás, ami, tehát Amerikában ez nem szokás, és tehát az NBA-ben pedig nem nagyon, tehát azért nem Eric Cantonák szaladgálnak a pályán, hogy folyamatosan kontaktban legyenek az ellenfél szurkolóival.
Ez arra nagyon jó példa, meg hogy Marcinak a véleménye tényleg ezért érdekes, mert nyilvánvalóan nem is ő a célközönség. Tehát ez a sztori valószínűleg tényleg akkor érdekes, hogyha téged érdekel az NBA, meg mondjuk amerikai sporton szocializálódtál, és ezekre a dolgokra kíváncsi. Tehát ez nem egy olyan dokumentumfilm, mint mondjuk a Drive to Survive, aminek az volt a lényeg, hogy népszerűsítse a Forma 1-et, és népszerűbbé tegye olyanok számára, akik egyébként nem nagyon követték a Forma 1 eseményeit, vagy elszoktak tőle, nem tudják, hogy mi a helyzet jelen pillanatban a bajnokságban, hanem inkább azoknak az embereknek szól, akik követik, szeretik, és tudják, hogy mi volt ez a sztori, akiknek egyébként valószínűleg meg kevésbé szorulnak bemutatásra a részevők, viszont megtudhatnak újabb olyan részleteket, amikkel korábban nem voltak tisztában.
Azt akartam kérdezni, Mondjad.
Egyébként az érdekes, hogy én most megnéztem, hogy ez az Untold, ez több rész, tehát hogy ez egy picit olyan, ez az ESPN 3430-re hasonló, hogy azért ennek mégis lesznek ilyen epizódjai, tehát lehet, hogy valahol azért mégis van egy ilyen célja, hogy így a...
Na jó, csak már ezzel a sztorival foglalkozik.
De az Untold az mindig mással foglalkozik, nem? Tehát van. Mindig egy más ilyen ügyet derít fel, vagy
igen, tehát igen, nem feltétlenül. Igen.
Nem is csak sport, ugye? Van.
Ja. Na most, ami nekem viszont nagyon büdös volt ebbe az egészben, hogyha azt a címet adod, hogy Untold, akkor, és folyamatosan arról beszélsz, hogy az ESPN vágott képét használták, és hogy a vágatlan csak a bíróság mutatta meg, stb. Akkor mutasd már meg a vágatlant legalább egyszer.
Hát megmutatták, csak az igazából semmit nem jelentett. Tehát voltak ezek a VHS minőségű...
Ezt akartam pont kérdezni.
Tehát, hogy az nem volt... Meg szerintem én még nem láttam az öltözői felvételeket se.
Azok a felvételek...
Voltak benne Máté... olyanok, de ugye folyamatosan azt mondták, hogy csak a vágatlant ismerik, mert és ezt az elején ez feliratban is ki van emelve, hogy...
De gyerekek, azért ez az epizód, ez bűzlet sok...
Persze.
Tehát, ha az ember ismeri a sztorit, akkor azért ez... Tehát, producere volt a Jermaine O'Neill, az egyik játékos.
Na, hát és ez arról szólt, hogy szegény így... Jermaine O'Neill. Körülbelül erről szólt az egész epizód, erről igen. Szólt, hogy jaj, szegény Jermaine O'Neill.
Igen, és akkor voltak ilyen erős kijelentések, hogy éppen útba volt ahhoz, hogy a világ legjobb játékosa legyen, annál, tehát azért nem. Tehát jó, nagyon jó játékos volt. Az viszont tény, hogy az a Pacers az egy zseniális csapat volt, és az bajnoki címre esélyes lett volna a szezon végén valószínűleg. Egyébként ezért volt ez a hosszú bevezetője szerintem, hogy elmondják, hogy az az Indiana Pacers mennyire jó volt, meg mennyire bennük volt az előző kiesés a rájátszásban, de tehát az tényleg egy jó csapat volt, de én azt gondolom, hogy ez az Untold, ez tényleg afelé lett, arra lett kihegyezve ez az egész epizód, hát hogy itt a szurkolók mennyire hülyék voltak.
A felvételek, pont. Azok, tehát azt akartam kérdezni, hogy azok váltogatták a felvételeket. Voltak a szabad szemmel normálisan látható minőségi felvételek, meg volt egy-két ilyen, olyan, mint hogyha ilyen VHS kazettáról szedték volna el a biztonsági kamera felvételek, hogy a melyik volt, tehát az a sima tévés közvetítés felvételei voltak, amiket lehetett értelmezni is, és a másik meg biztonsági kamera, vagy
ez mi volt?
Szerintem igen. Tehát vagy a közvetítés, vagy a kint lévő kamerák által rögzített felvételek még, ami szerintem szintén ESPN gyárt. Vagy nem, ez országos, arról beszéltek, hogy az országos csatornán ment Amerikában. Most tök mindegy, nem tudom, hogy ez TNT vagy ki volt
ESPN
akkor.
Volt. Többször hivatkoztak arra, hogy az ESPN közvetítésének részleteit használt.
Igen. De hogy igen, tehát nekem az volt egy picit, hogy a Jermaine O'Neal-ra lett, meg egyébként, tehát kimaradt a sztoriból az, ami egyébként én utána olvastam, meg én emlékeztem erre, hogy a Ron Artest utána ezzel a csávóval valamilyen szinten felvette a kapcsolatot. John Green-nel, és ott köztük kialakult valami kapcsolat. Ehhez képest meglepő, hogy itt így fel lett vezetve arra, hogy a John Green volt ennek az egésznek a felbújtója, és hogy ő a rossz ember, a Pacers játékosok pedig csak védekeztek, amivel egyébként én valamilyen szinten picit egyet tudok érteni, de hát azért felelőssége is van a játékosoknak, hogy azért ne ugorj ki és kezd el ütni a nézőt azért, mert megdob, mert ott van a biztonsági személyzet, de ugye itt erre is mentek, hogy nem volt elég a biztonsági személyzet. Tehát nekem egy picit az volt az érzésem, hogy a Pacers mosdatása volt azért ez a film egy kicsit.
Nem is kicsit, de akkor voltam egyébként egyedül nagyon-nagyon dühös, amikor Artest utána a Lakers-el bajnokságot nyer, kiül a kis székre, megkérdezik tőle, hogy te vagy az egyetlen, aki először bajnok, és ő elkezdi a volt Pacers csapattársainak a nevét mondani, hogy gyáván cserben hagyta őket, és erre a riporter azt mondja, hogy jó, de most ne erről beszéljünk.
Igen, az, de például én erre nem, ez például nekem ez volt az egyik legjobb pillanat benne, én erre nem emlékeztem.
Na, nekem is, csak hogy nem folytatódott az a beszélgetés. Tehát az, hogy nem folytatódott az a beszélgetés, amikor azért Artestet nem túl pozitívan mutatja ez a film, és nem tudom, hogy egyáltalán Artestet lehet-e pozitívan mutatni, de ez volt az első és legemberibb megnyilvánulása kb.
De figyelj, szerintem az Artestet nem mutatja teljes mértékben negatívan ez a film. Persze az kiderül, hogy de ezt tudtuk, meg ez róla köztudott volt, hogy ő egy kicsit hogy is mondjam, tehát ez a igen,
bipoláris.
Tehát mit is mondod, hogy depressziós és szorongás, az anxiety, az a szorongás?
Anxiety.
Tehát igen, tehát hogy depresszióval és szorongása között, és az köztudott volt, hogy ő azért feküdt oda fel, mert hogy ő ott volt, hogy vagy eldurran az agya,
azt vagy ugye, az a világ, hát egyik legszarabb magyarázata szerintem, hogy azért feküdtem fel a zsűri asztalra, egyébként rendkívül látványosan, hogy elszámolja kötig.
De egyébként tehát ő mindenhol ezt mondja, hogy ő járt terápiára, és
lefeküdhetett volna a földre is, neki a zsűri asztalra kellett.
Jó.
Na, még egy kérdésem lenne, ugye ez a mozi is többek között arról a kérdésről is szól, hogy te játékosként kénytelen vagy elviselni minden szart, amit a nézőtérről kaphatsz, és nem durranhat el az agyad, vagy te nézőként tiszteld meg azokat a játékosokat annyira, hogy ne hozza őket olyan helyzetbe, mert attól, hogy befizeted a belépőt, még nem kötelező idiótának lenned.
Hát most köthetsz igazából egy tegnapi eseményhez.
Kössünk. De azért még gyorsan észre azt szeretném kérni, hogy a másik nagyon híres amerikai játékosok versus szurkoló balhéről is szeretnék egy filmet, amikor 79-ben a Boston Bruins szerepelt New Yorkban, és hát ott a Bruins szépen átmászott a plexin, és elkezdte nézőket ütni, verni. Az egyik leghíresebb jelenete az, amikor Mike Milbury leveszi az egyik nézőnek a cipőjét, és azzal veri. Na, mi volt tegnap?
Ki nyert akkor?
Hát figyelj, akkoriban mindent kiütéssel nyert a Bruins, csak a bajnokságot nem.
Tegnap a Nice Marseille francia bajnokin a Dimitri Payet el akart végezni egy szögletet, a nizzai szurkolók pedig megdobták valamivel, talán egy üveggel, vagy megpróbálták megdobni, ő ezt visszadobta a nézők közé, és ekkor a nizzai szurkolók elkezdtek berontani a pályára, ami miatt a meccs félbe szakadt. Igazából ennyi történt, csak ugye ez eléggé szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltünk.
Egészben a legjobb az, amikor a Marseille edzője Jorge Sampaoli, aki egyébként is úgy néz ki, mint egy
MMA harcos
bodybuilder, próbálja levezetni a feszültségét, és rohanna a nidzai szurkolók fel, hogy valakit megveresse, legalább egy pofont ki tudjon osztani.
Ugye itt is az érdekes, vagy ebbe a sztoriba is, amit pont a Galus kérdezett, hogy lehet-e dobálni a játékost, aki szöglet akar rugni, és a játékos meg visszadobhatja a nézőtérre az üveget. Nyilván onnan ered a dolog, hogy ne dobd meg a játékost, aki szögletet akar rugni.
Azért ezt megnéztem volna, amikor Figo visszadobja a disznófejet.
Például.
Vagy Tom Brady a műbrét.
Igen, de hogy ezek mindig, vagy nem tudom, nekem ezek olyan sztorik, hogy ezek annyira hozzátartoznak, ez olyan rosszul hangzik, de hozzátartozik a sporthoz, ez történik ilyen. Tehát, hogy alapvetően egy játékos, aki így rutinos játékos, Európában több csapatban focizott már, stb. Ezt tudja, hát szögletnél néha dobálnak. Most nyilván, hogyha egy dobó csillaggal akarják fejbe dobni, ez egy másik kérdés. De most az, hogy bedobnak egy poharat, egy üveget, stb., hát végezd el a szögletet és játsszál. Nem kell visszadobni.
Azt én nem gondolom, hogy el kell fogadnod.
Üveget
nem. Nem üveg volt. Hát, nem
műanyag volt.
Műanyag palack volt, kupak nélküli. Már leveszik a kupakokat is. Tehát fizikai sérülést nem tudnak vele okozni.
De én akkor is azt mondom, hogy nem dobhatják meg a játékosokat. Tehát egyébként, tehát én is itt az előbb viccelődtem a görög, nem tudom milyen, tehát a görög szerb török vonallal, de tényleg ott kezdődik az egész, hogy te milyen jogon dobálsz meg?
Nem dobhatod valaki? Meg, ez nem is kérdés, csak azt mondom, hogy persze nem dobhatod meg, de a játékos meg nem reagálhat így. Tehát, hogy ő nem...
Ugyan a szurkoló nem dobhatja meg a játékos, hogy a szurkoló sem, vagy a játékos sem dobhatja meg a szurkolót nyilván.
Igen.
Igen, csak egy nagy különbség van azért. Tehát, hogyha van egy foci meccs, ahol játszanak 22-en, és van mondjuk 50 ezer néző, az 50 ezer között van néhány hülye, ez egészen biztos, akiről soha senki nem fog tudni semmit, de vannak otthon olyan kisgyerekek, akiknek mondjuk Dimitri Payet az atya úristen, és akkor történik egy ilyen, azt látja, hogy kidobja a nézőtérre. Mi van, hogyha az a kisgyerek egyébként, akinek a legnagyobb atya úristen Dimitri Payet, ott ül amellett az ember mellett, aki bedobta a flakont, és esetleg mondjuk Payet, ne adj Isten, a kisgyereket találja. Tehát a példamutatás része, meg minden ilyesmi, ami hozzátartozik, nekem ez a bosszantó benne. Nyilván egy büdös paraszt, aki bedobja a flakont, de... Most akkor milyen jelzőt használják ezek után Payetre, aki meg játékosként dobja vissza a lelátóra X ember közé. Engem sokkal jobban bosszant egyébként a Payetnek a reakciója, mint az, hogy tényleg minden meccsen van néhány ökör, aki csinál ökörséget, és nem szép, meg nem szabad, de abban én egyetértek Marcival, hogy ez elő szokott fordulni, és ez nincsen rendjén, de megesik. Az ne essen meg, hogy a játékos visszadobál.
És nekem ugyanez a Ronaldo-teszt, és ugyanez a Cantona, és ugyanez minden játékos, akinek nincs annyi profizmus az agyában és higgadság, hogy tudja, hogy sajnos valahol ez a játék része előfordul, mert 60-70 ezer ember között, ahogy Zoli is mondja, mindig van 2-3 hülye, és basszus, te meg legyél, tényleg mutass példát. Tehát szerintem a játékos nem ereszkedhet le arra a szintre, hogy ő szurkolókat dobál, rúg le, ver, nem lehet. Tehát, hogy én biztos, hogy Payetet eltiltanám.
És az egyik legjobb példa, még nem mondja, bocs.
Nem, hát és annyi, bocs, meg, hogy nyilván a szurkolót meg egyébként most már elég jobb be lehet azonosítani, kamerarendszer, stb. Őt is nyilván meg nyugodtan ki lehet tiltani a stadionból, meg majd szankcionálni a megfelelő mértékben azt, amit csinált, de hogy a Payetet is. Tehát, hogy ez ugyanannyira legalább egy gázviselkedés, hogy ő kidobálja a dolgokat a szurkoló közé, mint az, hogy őt megdobják.
Egy jó ellenpélda,
amikor... Ezzel egyetértek egyébként én is.
Egy jó ellenpélda, amikor nem is tudom, ki volt, talán ti emlékeztek, szögletet akart elvégezni, lehet, hogy Neymar volt, és
Dani Alves dobta be
banánt, és elkezdte megenni a banánt a szöglet előtt. Igen. Szerintem ez az
a... Ez a legjobb reakció nyilván.
Igen, persze.
Di Maria sört.
Kortyoljon bele a versenyvízes flakonba, vagy mit tudom én, öntse a fejére, hogy hűsüljön egyet.
Persze. Én is ezt gondolom. Egyébként a Payet azért egy híresen nagy ökör. Most úgy amúgy, tehát szerintem úgy unblock. Tőle ez azért nem olyan meglepő ez a reakció. De igen.
Azt hiszem, Marci, ezen túl, amikor megérkezel majd a szerkesztőségbe, minden alkalommal az ablakba várlak és dobállak egy kicsit.
De én vissza fogom dobni.
Jó. Most mondtad, hogy ez nem túl profi.
Hát nem is vagyok profi. A Payet legyen
nem,
profi.
Nem, amikor adásban van, akkor kell megdobni. Akkor a nem profi zavarom. Nem dobja vissza.
Akkor nem zavarom.
Mesélj, Galuska, te mit gondolsz?
Erről? Nem tudom, soha az életemben nem dobtam semmit soha a pályára, soha bűnösülőben nem dobtam semmit a színpadra, adott esetben koncerten, úgyhogy nekem már az a része teljesen szürreális, ha valaki a pályáról vagy a színpadról paraszt, akkor az kerül ugyanazokat.
Ezzel a cundered, ott megy a dobás.
Az Oli azt állítja, hogy nem tudok cunder dobni.
Nagyon vicces.
Pedig
de. De egyébként valószínűleg igaza van, mert igazából nem is akarom, tehát azt nem értem egyébként, hogy miért akarsz te engem megtanítani cunder dobni. Mert eleve egyébként rossz tanár vagy, tehát elkezded mutatni a mozdulatot, én ugyanazt csinálom, amit te mutatsz, és akkor azt mondod, hogy hát ez is szar volt.
Ugyanaz csak fordítva, és nem jó.
Jó, de nem mondod el, hogy kell jól csinálni. Ilyeneket mond, hogy az utolsó pillanatban még csavarj bele a kis ujjaddal. Hát így.
Annyira reménytelen volt, mert egy valamit még mondanom kellett.
Na jó, de hát most igazából én ezt a részét vállalom. Egy pillanatra nem volt bennem olyan, hogy szeretnék megtanulni cunder dobni.
Hát inkább dobóleckét vegyél Monc Attilától.
Nem, hát figyelj, én ugyanúgy nagyon vigyázok az irodában található monitorokra, ellentétben Monc Attilával, aki
ugye... Hát az elképesztő volt. Na mindegy.
Most már meséld el.
Én biztos nem.
Az Oli imád labdázni az irodában, mi imádunk vele labdázni, Attila egyszer ülő helyzetből visszadobta neki a labdát, levert mindent, az Oli nem ért el, azt mondta, hogy majd, hogyha felállok, akkor jobb lesz, mert akkor nem találom el. Fölállt, és ugyanabból a nagyobb magasságból ugyanott eltalálta ugyanazt a dolgot, ami ugyanúgy ledölt. Hát így ennyi.
Volt olyan, de nem lett semmi baj a dolognak egyébként.
Dolgot, azt miért nem nevesítitek, ezt nem teljesen értem egyébként. Egy monitor, tehát nem olyan titkos. Egy monitor.
Honnan tudod, hogy az IT osztály nem hallgatja?
Ja, igen. Na,
meg Zolcsi Bercs egyébként, mert kiválóan használja ugyanazt a monitort, és nem panaszkodott.
Igen, és ő is kiválóan kapja el a labdát. Na, Zoli, használtál jelzőket pályára, most légy szíves, használj Brad Phillipsre.
Tökéletes.
Csodálatos?
Csodálatos férfi.
A férfi?
Hát ez Brad Phillipsnél nincs. Na,
Brad Phillipsről már beszéltünk szerintem ebben a podcastben, nem is egyszer, többször is. Azóta a csávó valami elképesztő sorozatban van, mert az, hogy annak idején talán megemlítettük, hogy ütötte egy Grand Slamet. Na, aztán ütött azóta még egyet. Aztán összehozott egy, hogy hívják ezt hivatalosan?
Inside
the Park. Home run-t, ami ugye annyit jelent, hogy üt egyet. Ez a pályán belül landol, ehhez nyilván kell a védekező csapat szerencsétlenkedése, hogy nem tudják időben visszajutatni a labdát egyik bázisra sem, sőt a home plate-re sem, úgyhogy miközben a labda folyamatosan benn van a pálya területén, Brad Phillips szépen körbefut, és hason csúszva megszerezte azt a home run-t, amit végül is úgy ért el, hogy nem hagyta el a labda pályát. Ami azért elég ritka.
De még egy dolgot kihagytál.
Mit hagytam ki?
Három Grand Slamet ütött.
Ja, hát az jó.
Csak azt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a Zoli már mutatta nekem a Brad Phillips-ről egy pár videót, hogy mutatott, és én kérdeztem, hogy de amúgy ő egy jó játékos, és akkor egy pár hónap ezelőtt mondta, hogy annyira nem, csak rohadt jó fej. És hogy még mindig nem annyira jó játékos, vagy most már jó játékos is?
Még mindig nem annyira jó játékos. Volt pár jó napja, meg pár szerencsés ütés, ez kétségtelen, de azért még mindig az ütő átlaga ilyen, nem tudom, 215-220 környékén valami az átlag alatt van. A védekezése az jó, de most már nem is nagyon lehetne stabil kezdőnek nevezni, tehát most már inkább kevesebbet kezd, mint többet, de én nyugodt vagyok, amikor a pályán van. Nem tudom miért, de nyugodt vagyok.
Mindig történik valami, tehát ez a fickó, egyfelől amikor ránézel, akkor ez az első gondolatod, hogy nem találtak el méretben sisakot, mert hogy nagyjából tényleg úgy néz ki, mintha ilyen Lego emberkére rátennél valamit, és így lötyög a fején a sisak. De ő az a csávó, aki minden egyes pillanatban láthatóan élvezi azt, amit csinál. És ettől különleges.
Amúgy küldeni akartam egy képet, mindjárt elküldöm, ezt el is felejtettem mutatni. Tegnap adta ki a Twitterére Brad Phillips, tehát hogy milyen emberről van szó, addig nem mondom el a hallgatóknak, soha nem küldöm át, mindjárt Galuskot megmutatja a többieknek, de...
Csak nekem tudja megmutatni.
Tessék?
Csak nekem tudja megmutatni, ketten vagyunk.
Ja, azt hittem, ott van Ádám is, bocsánat. Akkor elküldöm Ádámnak. Ja, akkor elküldöm Máténak is. Szóval én attól félek egyébként Brad Phillips
esetében. Ez király, én azt hittem négyen vagytok.
Szóval én attól félek Brad Phillips esetében, hogy ez a jó játék, vagy javuló játék, ez majd a poénkodás rovására fog menni, tehát kár lenne elcseszni az ő humorát a baseballal. Elküldtem mindenkinek elméletileg.
Igen, hát akkor ez most egy ilyen teljesen podcast kompatibilis lesz, megkaptuk az Zolitól a képet.
Csatoljuk nice. Majd a podcast alá, nem olyat tudsz?
Igen.
Annyi az egész, hogy Brad Phillips valamelyik meccsen a nézőtéren van, mert nem játszott civilben, mindenki ül, ő feláll, és egy baseball is fun transzparenssel jelzi, hogy baseball is fun.
De egyébként ugye az Athleticen jelent meg vele egy interjú ebben az időszakban, amikor három Grand Slamet üt, megcsinálja ezt a rendkívül különleges home run-t is, hogy ezeket a dolgokat kb. Olyan játékosok tudták ilyen rövid idő alatt megcsinálni, mint Lou Gehrig vagy Babe Ruth. És minden válasz a kb. Arról szól, hogy várja nincs a közelében ezeknek a játékosoknak, és tényleg semmi ilyesmi nem érdekli, csak az, hogy kifejezetten jól érezze magát a pályán.
Igen, sőt, lehet, hogy Babe Ruth-ék sem tudták megcsinálni. Itt egészen pontosan, ugye, hogy vagyunk, 3 héten belül üzötte a 3 Grand Slam-et és az Inside the Park home run-t, és ez a 3, ugye a Grand Slam az, amikor a Grand Slam-nél több pontot együttésből nem lehet szerezni, ez a maximális 4, amikor mind a 3 bázison van futó, és akkor ér el home run-t az ütőjátékos. Na, ezt csináltam egy 3-szor Brad Phillips, 19 ütéshez ellensból, tehát 19-szer állt oda, ami alatt ezt a 3-at meg tudta csinálni, hát mások éveket várnak akár egyre is.
Mondjuk ez jó hangzik.
De és ebben nekem az a vicces, hogy és még mindig nem egy jó játékos.
Hát nem, alapvetően nem. Nagyon jó időszaka van, és tényleg az egyik legszórakoztatóbb figura, hanem a legszórakoztatóbb figura jelen pillanatban a ligában.
És de egyébként mit mondtok, hogy azért oké, most jó időszaka van, de volt ehhez mérhető időszaka másnak ilyen 3 hete? Vagy valaha a baseball történetében?
Nem.
Tehát a liga legnagyobb legendáihoz mérhető ez az időszaka.
És 100 évvel ezelőtti időszakról beszélünk.
De akkor mihez? Tehát mit kellene fenntartania, hogy a végén azt mondjuk, hogy ő egy jó játékos? Tehát, hogy ezt meddig kell folytatnia, vagy az átlagait kellene utána úgy...
Tehát nyilván nem arról van, hogy ő rossz játékos lenne, csak senki nem gondolta róla azt eddig, hogy klasszis lenne, és egyelőre még nyilván nem is fogják ettől, tehát ezt egyelőre tényleg be tudja mindenki annak, hogy van egy jobb időszaka. Sok mindent kellene még azért nyilván csinálnia hozzá, de...
Elsőként legyen például stabil kezdő.
Olyan feeling egy kicsit, mint azok a focisták, mint mondjuk a Mario Götze, aki eldöntött egy világbajnokságot, de ugyanúgy nem nagyon volt...
Szerintem Mario Götze jobb futballista, mint amilyen baseball játékos Brad Phillips.
Mario Götze egy nagyon jó futballista.
Hát jó futballista.
Rosszabb időszakban van most már egy ideje, bár
most
mondjuk én
6 éve. Vagy 8, vagy nem tudom.
Mindjárt bejut a BL-be.
Igen. Na most egy picit jobb helyzetben van, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt szegény.
Nem, de egyébként tényleg, tehát a Brad Phillips sztorihoz az, hogy most extrán nagyon jó, az hozza vissza, amikor a legutóbbi World Series-ben az volt, hogy a Tampának valamit kell csinálnia ahhoz, hogy meccsben maradjon, és ne veszítse el a World Series-t, és odaáll Brad Phillips, amire az Oli annyit mond, hogy na, életében nem ütött még a playoffba egyet se. Ott ütött egyet, a világ leghülyébb szituációja alakult ki, rengeteget hibázott ott a Dodgers védelme, és avval megnyerték a meccset. Kb. Az volt az első, amikor Brad Phillipsről, mint baseball játékosról beszéltél, és nem arról, hogy milyen hülye röhög.
Lehet, hogy Brad Phillipsről mondhatjuk azt, hogy egy clutch player, nem?
Igen.
Ugyanezt
de jó hangszín.
Én ezt a kérdést feltettem a legutóbbi X-Signingben, amikor erről a témáról beszéltünk, és kérdeztem, hogy G-eket mondom, akkor kit nevezünk clutch playernek, hogyha nem Brad Phillips-et ezekben a szituációkban? De fura az egész jelenség. Mondom, de tényleg
és mit válaszoltak?
Nem tudtak válaszolni.
Hogy tulajdonképpen nem hülyeség, amit mondok kivételesen, és tényleg az, hogy semmi más nem érződik rajta, csak hogy élvezi. Olyan, mint hogyha nem tudom, valami tudatmódosító hatása alatt állna, és így közben egyébként meg az MLB-ben baseballozik.
Neki a baseball az igazi kábítószer.
Van erre egy nagyon jó példa,
csak hogy
megdobjam
a motorbombát.
Én gyerekkoromban, még ilyen 5. koromig judoztam, rettentően béna voltam. Viszont voltak, nem tudom, ilyen három havonta körülbelül ilyen bemutató edzések, amikor lejöttek a szülők is, tele volt ott a terem, amiben voltak az edzések, és akkor ugye voltak küzdelmek is. És olyankor rendre mindenkit úgy elseggeltem, meg vertem, meg nyertem az összes meccsemet, mint amire korábban egyébként soha nem volt. Például ennek rám mondjuk ilyen hatása volt, az hogy ott volt a paterom.
Forgatásért kiállt.
Milyen öves voltál, amikor kiszálltál a mogós kerekből?
Bőr. Az milyen? Egyetlen, az a legelső szint a fehér után.
Bőröves.
Akkor dzsúdozol egyet az Attilával?
Ezt akartam mondani, hogy legközelebb te fogadsz Attilával, akkor legalább tudjuk, miről lesz szó egy fehéröves, egy citromsárgaöves ellen.
Mire vártatok a legtöbbet életetekben?
Szerepelhessek a karanténkasztban.
Jó, ki vagy rúgva.
Elénekelhessem a You Never Walk, hogy végigdumáljak egy You Never Walk Alone.
Tényleg?
Hát ezen már túl vagy, ez csak az... a Máté milyen helyesen fagyott meg, látjátok? Nem. Női hokit nem néztek, mi?
Not really.
Csak a te posztjaidat.
Jaj, de jó.
Meg akkor a Tóth Petrát.
Én megnéztem a gólokat.
Jó. Azt én is.
No, hát ugye az a történet, hogy 2019-ben a magyar válogatott kivívta Budapesten az A csoportba kerülést, majd utána, amikor jött volna a VB, akkor jött a Covid is, úgyhogy a világbajnokságot, a magyar női jégkorong válogatott első A csoportos világbajnokságát cirka 500 nappal később rendezték meg. Ez most zajlik jelen pillanatban Kanadában, és én kurvára örülök, hogy ott vannak és játszanak. Attól függetlenül, hogy egyelőre két vereség a mérleg, de például tegnap este már sikerült is Dabasi Réka és Gaspar is Fanni révén megszerezni a magyar jégkorong a
női, szia, magyar, Máté!
A női magyar jégkorong első két gólját A csoportos VB-n. Nézzetek női hokit! Kivéve akkor, hogyha ha például az nagyon zavart titeket, hogy a kiugró játékosnál a védő nem takarít, és nincsen testjáték, és nem ütik le egymást, de egyébként nagyon szépen játszanak.
Női hokiban van verekedés?
Néha, nagyon ritkán. Tegnap például Kisandit azt hiszem, hogy valaki fejbe verte egy pillanatra, mert ott volt valami összeakaszkodás, de azért ez nem jellemző, mint ahogy az európai jégkorongra sem jellemző, tehát felnőtt hoki VB-n sem túl sokat. Marcit kizárólag az erőszak érdekli a sportban, ezért nézd focit.
Ezért nézte meg a dokumentumfilmet.
Igen. Ezért gondoltam, hogy jó lesz neki ezzel kezdeni. No, azért próbáltam, hogy próbálok behozni titeket ebbe a témába, bár elég nyakatekertem, mert azt vettem észre, hogy amikor az első meccsen játszottak a magyarok Németország ellen, akkor nagyon sokszor mutatták a szövetségi kapitányt, Liza Hélit a kispadon, akiről nekem mindig az jut eszembe, hogy Szocsiban milyen elképesztően jól kértek időt. Liza Héli tagja volt a Szocsi olimpián a kanadai edzői stábnak, ami hát kb. Egyébként szerintem annak az olimpiának simán a legjobb jégkorong meccse volt, a női döntő. Nézzétek meg, fenn van a YouTube-on az egész, ahol az történik, hogy az amerikaiak vezetnek 2-0-ra, a Kanadának kb. Köze nincs a meccshez. Amikor találnak egy gólt, az tényleg ilyen valakinek a hátáról bepattan, ebben lesz 2-1. Majd lehozzák a kapust, üres kapura, gurul a korong szépen a kapu felé, kapufa lesz belőle, ekkor időt kér Kanada, és kb. 10 másodpercen belül kiegyenlítenek. A hosszabbításban aztán emberelőnybe kerülnek, újra időt kér Kanada, és kb. 20 másodpercen belül megnyerik az olimpiát is. Liza Hélie mind a két alkalommal látszik a videón az időkérésnél, ahogy rajzolgat, magyaráz, vagy minimum csak tapogatja a hátakat. Úgyhogy nagyon várom, hogy ezen a női VB-n is legyen egyszer csak egy olyan időkérése, ami után valami nagyon szép dolog történik. Nézzetek női hokit, és mi volt a kedvenc időkérésetek?
Szabonis passz!
Alap.
Azt már egyszer ellőttük. Na, ez a buli megdöglött.
Zoli, neked biztos van kézilabdából valami.
Kedvenc időkérés?
Amire azt gondolod, hogy volt egy időkérés, ami nagyon beleégett az agyadba, és ami tényleg megfordította ott a dolgok menetét.
Nekem egy negatív van.
Na.
A Dusebájev 2016-os BL döntő.
Negatív az most a David Davis tavasszal a Várdár ellen volt, Zoli?
Nant,
bocsánat.
Az első meccsen, amikor igen. Úgy nézett ki, hogy a Nantnak kérdezik.
Meg a másodikon.
Igen.
Ott már csak a kommentátorra figyeltem, már meccsre nem tudtam.
Jól tetted. Én még azon gondolkoztam közben, most így, hogy felelevenítettem pár emléket. Volt egy Ferencváros-Debrecen női kézilabda mérkőzés, amit közvetítettem még korábban, és Tonett Tiszei volt a vezetőedzője a Debrecennek, csak azt tudtuk már, hogy az utolsó meccs, ez a bajnokság utolsó fordulója volt, és nem emlékszem, hogy a legvégén kikért egy időt, és akkor mondott egy elég érzelmes, gyakorlatilag elköszönő beszédet abban a 60 másodpercben, vagy a lefújás után álltak körbe, de akkor mondjuk azt, hogy ez időkérés volt, és akkor nekem az az egyik legemlékezetesebb, még hogyha nem is meccset befolyásoló. Meg én egyébként szeretem azt, amikor kézilabda meccsen időkérésnél elhangzik, vagy valaki mondjuk csak azért kér időt, hogy gratuláljon a csapatnak, vagy bármi ilyesmit, vagy hogy üzenjen. Tehát, hogy én ezeket a dolgokat bírom, még ha nem is feltétlenül sportszerű, meg a másik csapatnak a szivatása a végén időt kérni, pláne ha eldőlt a meccs.
Ez olyan, mint amikor a Legyenen is milliómosban az amerikai
igen.
felhívta az ismerőst, hogy elmondja, hogy ja, most figyelj, most gyerek éppen $1 millió.
Igen.
Ádi, te loptad a Windows 2-met. Mert nekem is a Sabonis passz meg ez volt, amit akartam.
Olvasok a gondolataidban.
Kiszámítható. No, az olimpia után Mária Andrejcsik lengyel, gerelyhajító, elárverezte ezüstérmét, hogy az abból befolyt összeget egy gyermek szívműtétjére ajánlja fel, ami egy csoda dolog. Arra egyébként tényleg minden rossz indulat nélkül arra lennék kíváncsi, hogy ha vajon aranyat nyert volna, akkor is felajánlja.
Szerintem fel.
Szerintem is.
Szerintem is.
Nem tudom, biztos. Vagy hát csak. Ez ilyen hülye kérdés. Hát...
Na, de legalább figyelj, abban nagyon ügyes vagy, hogy a hülye kérdésre hülye választasz.
De jó, hogy nem azt mondja, hogy milyen hülye műsor.
Hát azért volt a vágya, hogy bekerüljön hülyéket a hülyéknek. Na, Marci, te mit ajánlanál felárverésre?
Hú, hát nekem nincs olyan dolgom szerintem, amiből befolyna annyi olyan összeg, hogy bárkinek a szívütétje. Van egy dedikált Norics mezem, amit a félkeret aláír, de nem tudom, hogy az ki mennyit adna.
Milyen a Norics mostanában?
Szar.
Miért?
Mert...
Kikezdik a játékosaikat, a szurkolók?
Nem. Azért, mert lejátszották az első két meccsüket Európa top 4 csapatából 2-vel, és jó elkalapálták őket mindkétszer. Úgyhogy szomorú vagyok.
Sírni fogsz?
Még 2 hét múlva már lehet. Még most tartom magam.
Ja.
2 hét múlva válogatott hét van.
Hát mindegy, de addigra már játszottak a Leicester ellen is.
Leicester.
Csak klasszikusokat idézünk. Norwich, Leicester.
Az lesz most, igen. Aztán igen. Meg Norwich Arsenal lesz, Ádám. Szeptember 11. Save the date. Azt szerintem 2-0 pontos csapat fog találkozni egyébként akkor.
Vagy lehet, hogy az indági testvérek megmentik.
Az nem a Norwich lesz valószínűleg.
Remélem, hogy edzőt akarnak buktatni, mert akkor az megszerezhetjük első pontjainkat.
Na, Marci, eljött az idő.
Máté,
eljött az idő. Megkapod Marci főcímét. Előtte még elbúcsúzunk, hogy...
Egy dolgot még hagyd mondjak. Szerintem Steph Curry-t öröm nézni. Most szerintem akkor szakadt meg a neten. A Brad Phillips-nél akartam mondani, hogy Steph Curry az, akit öröm nézni. De mindegy, akkor menjen a rep.
Én meg azt hittem, hogy én nálam is megakadt az internet, és nem maradtam valami témáról, amihez kapcsolódik Steph Curry, de így már akkor megvan.
Figyelj,
a Mátinál, kérdezte.
Mátinál Steph Curry és Jordan mindenhez kapcsolódik.
Steph Curry-t szerintem még sose említettem.
Jó, rendben.
Micsoda.
Majd mostantól. Steph Curry a mosolygós fickó, vagy akinek tűzjeg a szemében?
Igen.
Igen, és amikor őt nézed, akkor olyan a kosárlabda, mintha a világ legegyszerűbb dolga lenne az, hogy te a félpályáról dobálod a triplákat.
Nem láttam még engem játszani.
Bizony, figyelj.
És egyébként a szégyenem is. Mert már egyszer volt róla szó, hogy majd megyünk, csak én akkor még nem voltam beoltva, és nem mertem emberek közé menni.
Zoli tud zsákolni?
Zoli mindent tud. Figyelj, hogyha lenne Office Olimpia, akkor a Zolinak életében nem kéne dolgoznia, mert annyi járadékot kapna utána, mint az állat.
Na, de tényleg tud zsákolni?
Hát, ha megszakadnék, lehet, hogy pár nap alatt összejönne egy valami. De mondjuk Zsoltika zsákolt a múltkor, amikor tolosozni voltunk.
Igen. Egyébként igen.
Dobbantóról, vagy hogy?
Nem. 140-es balánkra.
Ja.
Meg egyébként arra lettem volna, hogy kíváncsi, hogy a zsákolást, azt a Beavis and Butthead szótár szerint érted?
Nem tudom, miről beszélsz, Gyurus.
Az mi bújt ez?
Holland kemence?
Ó, az nagyon jó.
Mármint, hogy ott finom sajtok készülnek.
Igen.
Kiváló holland sajtos pizzák a holland kemencében.
Na,
amikor megtanultam az egész enciklopédiát megtanultam a múltkor ezekkel kapcsolatban. A kedvencemet sajnos a nevét sem mondhatom el, mert nagyon csúnya, de mindegy, talán majd jövő héten. Galus, el fogunk köszönni?
Igen.
Sziasztok!
Én azt gondoltam, hogy most eljutottunk egy bizonyos mélypontra, de az igazi mélypont még hátra van, de előtte elköszönünk mindenkitől. Sziasztok! Jövő héten újra jövünk. Puszi nektek!
Sziasztok!
Főcím! Máté.
Jam, itt jön az ember gangster Zoli, a hip-hop gangster, egy nő tudod, soha nem az igazi, több vasat kell a tűzbe tartani, ezért tetszik ez a másik, nem? Annyi csaj van, kapkodom a fejem, ahhoz lenne csak igazán kedvem, hogy mindet, ha, elvegyem, ezért nem tudom magam lekötni hozzád, hidd el, nekem ez nem az én formám, egy nő, soha nem elég nekem, szeretem őket és ők is engem, fekete, sárga, fehér vagy indián, mindegy, hogy milyen a bőre, imádom mindegyiket, nem sajnálok semmit tőle. Gangsta, Döglégy, Zoltán.
Szép volt.
A műsor a Béton partnere.